Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. Vasárnapi adásunk témája. Mai műsorunkban december 1-én, advent első vasárnapján az 5. evangélium. A Bibliai Szentföld adventi olvasata címmel stúdióbeszélgetést hallanak Vörös Győző ókorkutatóval. November 22-én a Római Magyar Akadémián Vörös Győző professzor, a jeruzsálemi Ferences Stúdium Biblikum tanára nagy sikerű előadást tartott a Jordán túlpartján fekvő Machíros Herodesi vár feltárásáról, amit keddi adásunkban hallhattak. Mai műsorunkban stúdióbeszélgetés keretében kalózol bennünket a Szentföldön Vörös Győző ókorkutató, és szól Keresztelő János és Jézus kapcsolatáról. Jézus az Isten fia közvetlen útkészítője és bemutatója, az utolsó nagy próféta, az a Keresztelő János, akiről maga az Úr mondja, hogy asszonyok szülöttei között nem támadt nagyobb Keresztelő Jánosnál. Vörös Győző professzor szava az ókor tudomány hiteles szakmaisága, és egyszerre hiteles hívő keresztény lelkület is, amely nem csak a kövek egykori szerepét látja, hanem hallja azok tanúságtevő szavát is. Mert a kövek, akiknek van fülük a hallásukra, azoknak megszólalnak. Vendégem Vörös Győző ókorkutató, aki a Szentföld egyik különleges helyén lakik, él, dolgozik, és olvassa és újraolvassa ottani történetet, Keresztelő János börtönéveit. Miért nem ment Jézus meglátogatni Keresztelő Jánost? Gondolom, te is gondoltál arra, hiszen amikor Jézus zászlót bont, és falujának kicsi zsinagógájában elmondja Izajás tekercse alapján, hogy az Úr kenete van rajtam, tehát Messiásnak mondja magát, aki engem elküld szegényekhez örömhírt vinni, és hogy a foglyokat meglátogassam. Tehát ez az ő indulópontja, és amikor az üdvösért történet színpadán Keresztelő János bemutatja őt, íme az Isten báránya, neki növeked, nekem kisebbednem kell, amikor ő végül börtönbe kerül, akkor Jézus nem látogatja meg őt. Ezért én mindig csodálkoztam. Tehát a börtön mellett állva, ezt hogyan látod, hogyan érezted?
Számomra más, hogyha szabad így mondanom, és még a 8 boldogságnak is a börtönben voltam, és meglátogattatok, ugye, még ez is,
igen.
Éhes voltam, és ennem adtatok, szomjas voltam, és innom adtatok, börtönben voltam, és meglátogattatok. Nem látogathatja meg. Azért nem, mert Antipász, így mondják a Lukácsnál, a herodesiek, meg akarják ölni őt. Jézust figyelmeztetik, hogy meg akarják ölni, és ezért nincsen könnyű helyzetben. Keresztelő Szent János 28 kilométerre légvonalban a Makérusztól, Betániában a Jordánon túl egy olyan útkereszteződésbe áll be, hasonlóan ugye Loyolai Szent Ignáchoz itt Rómában, amely egész Júdea útkereszteződési pontja. Röviden elmondom, hogy ez mit jelent. A galileai zsidóknak nem volt módjukban másként évente 3-szor elzalándokolni Jeruzsálembe, mint megkerülve a galileai tengert, a keleti parton végigmenni Pereában, és miután a Jordán folyó delta torkolattal érkezik a Holtengerbe, lelassul a folyása, egészen a lelassult folyás résznél jelentek meg az első olyan csapások, ahol át lehetett menni
gázlókon,
köszönöm a kifejezést, gázlókon, és ez Jerikóval szemben van már, Betániában a Jordánon túl. Ez meg is maradt, a bizánci korban így hívják Bét Habará, az átkelés háza. Ez az átkelési hely az egyetlen alkalmas. Na most az összes galileai zsidó, tehát a keleti parton jön végig, nem csak amiatt, hogy Antipásznak a népéről van szó a galileai zsidók esetében, tehát kellett, hogy az ő felügyelete alatt maradjanak, hanem miután Szamária ellenséges föld volt, vallási szempontból is, megszentségtelenítette volna a galileai zsidóknak az arándoklatát, ha átmennek Szamárián, továbbá az már a Prefectus Judei közvetlen felségterülete volt, ott egy külföldi ugyanis a prefektus szempontjából a zsidó hercegség területének a lakói külföldinek számítottak, ott összefogdoshatták volna őket, mint idegeneket, és elvihették volna őket rabszolgának. Ne felejtsük el, Poncius Pilátus ki kell, hogy kérje Jézust is Antipásztól ahhoz, hogy elítélhesse. Na most így az összes galileai zsidó először a keleti parton végigjön, és ott Jerikónál tudott átmenni, hogy a vádi kelten, a Sakálvölgyön keresztül fölmenjen Jeruzsálembe. Most miután elfogják keresztelő Szent Jánost, a legközelebbi börtön, a legközelebbi vár a Makérusz volt. De nem innen tudjuk, hogy a Makérusba vetették őt börtönbe, és ott tölték meg, hanem az első századi római történetíró Josephus Flavius ezt világosan feketén-fehéren leírta. Ezt annyira egységesen kezelte az ókeresztény világ, hogy Eusebius, a cezáreai püspök leírja az egyház történetében, hogy igen, keresztelő Szent Jánost a Makérusz várába börtönözték be, és ott is ölték meg. Tehát egy történelmi helyszínről van szó. A különlegessége a helynek, hogy miután 71-ben Lucilius Bassus vezetésével a 10. légió, a Fretensis lerombolja a Makérusz várát, és lerombolják a hozzá kapcsolódó 87 méter hosszú akvaduktuszt, ami a vizet biztosította, teljesen elnéptelenedett, eltűnt a térképről, és egészen 1968-ig, amíg ott el nem kezdődtek a feltárások, senki sem tudta, hogy hol van a Makérusz. Tudtuk, hogy a történelmi helyszín a Makérusz, de nem sikerült beazonosítani a térképen. Tehát egy olyan elveszett biblikus citadelláról beszélünk, amelyet 2000 éven keresztül ábrázolnak, írnak róla. A művészettörténetben több 10 000 ábrázolása van a Makérusz várkastélyának, ahol Szalóme táncol, ahol keresztelőt a börtönben ábrázolják, elküldi két tanítványát, Heródiás, Szalómé, stb. A heródesi születésnapi banketet ábrázoló jelenetek, de nem tudtuk, hol van. Ez mind fantáziarajz volt. Vagy festmény, vagy freskó, vagy dobormű. És most, amikor a régészeti feltárások és műemléki helyreállítások ezt a történelmi helyszínt, amely egy hiteles evangéliumi helyszín, föltárhatjuk, és mi magyarok ennek részesei vagyunk. Ugye 3 intézmény, a Magyar Művészeti Akadémia karöltve a Ferencesek Studium Biblikumával Jeruzsálemben, ahol én magam a biblikus régészetnek vagyok a professzora, és a dominikánusok Ecole Biblikével, akik a teljes kerámia anyag földolgozását és publikálását vállalták fel. Tehát ezekkel az atyákkal közösen ásunk. Az egyetemünkről a doktorandusz hallgatókat is, akik elsősorban olasz papok, fogadjuk az ásatásokon. Tehát már többen dolgoznak, hogy így mondjam, szerzetesek, illetve papok a feltárásokon, mi civilek. Azonban mégiscsak arról van szó, hogy ez sokkal több, mint egy régészeti lelőhely. Ez egy evangéliumi szent hely. Az archeológia szakra egy olyan kézzelfogható világa, ahol az eredeti építészeti emlékeket úgy lehet tudományos alapossággal rekonstruálni, hogy a végeredmény hiteles biblia illusztrációvá válik. Egyik legnagyobb büszkeségünk, hogy az Edizioni Terra Santánál, ahol megjelennek az ásatási publikációk Milánóban, eddig 173 alkalommal kértek Bibliát, illetőleg vallási hittankönyvet illusztráló felkérést, hogy tudnilik, adjunk nekik eredeti adatállományt, hogy a Bibliákban, hittankönyvében, gyerekeknek, képes Bibliákban a mi hiteles illusztrációink lehessenek ott, és ne fantáziarajzok. Ausztráliától Finnországig, Dél-Amerikától Tokióig, mindenhonnan kapunk megkereséseket. Tehát végül is egy olyan misszió részesei lehetünk, amely az egyik és számunkra nagyon fontos evangéliumi helyszínnek a hiteles bemutatását tűzte ki célul, azzal a megjegyzéssel, hogy a végeredményben zarándok helyé is válik.
Tehát akkor Jézus nem mehetett el oda, hogy meglátogassa, egyszer fizikailag képtelenség volt számára.
Hát ott megjelent volna, biztos, hogy bilincsbe verik, hiszen keresték. Politikailag rendkívül veszélyes ember volt, ne felejtsük el, hogy ő az Isten fiaként egy olyan valóságos ember közöttünk, akinek a látására sok 1000 ember gyűlik össze bármelyik pillanatban, hogyha erre alkalmuk van. Ugye ez egy óriási probléma, hogy a mai világban, köszönhetően a hollywoodi filmeknek, amikor Jézus királyunkra gondolunk, akkor mindenki előtt egy ember jelenik meg. Persze, valóságos ember is volt, de elsősorban is az Isten fia. Valóságos Istenként. Hát amikor ő megjelent közöttünk Istenként, az egy olyan mágnesként vonzotta maga köré az embereket, hogy csőstől indultak felé, bárhol, ha meghallották, hogy ő elkezdi meghirdetni az Isten királyságát. Ugye magyarul így mondjuk az Isten országát, de görögül királyságot kell mondanunk. Na most, ha ő megjelent volna bármikor is Antipász közelében, azonnal letartóztatja, hiszen keresztelő Szent Jánosnak is elég volt kritizálnia a házasság kötését Antipásznak, hogy miért vette el Heródiást, már is politikai fogollyá tette. Ugye ismerjük az evangéliumok leírásából, Antipász hallgatja őt. Sőt, nem csak hallgatja, hanem beszél vele, tiszteli, megengedi, hogy ott legyenek a tanítványai Jánossal.
Tehát ez, bizonyos szempontból el is bűvöli.
Ez teljesen egyértelmű, hogy ez egy politikai házi őrizet, amelyet ő elszenved, és amikor megtudja, nagyon érdekes Márknak és Máténak a nyelvezete, hogy megtudja, hogy Jézus működik, akkor azonnal közli, hogy az valójában keresztelő Szent János, akinek ő a fejét vétette. Összetéveszti már a kettőt, valószínűleg az lehet a háttérben, hogy miután keresztelő Szent János és Jézus rokonok, Erzsébet, illetve Mária révén, valószínűleg elsőfokú unokatestvérek, nagyban hasonlíthattak egymásra. Ez az oka annak, hogy az ortodox ikonográfia ugyanolyan arcon ábrázolja keresztelő Szent Jánost, mint Jézust. Kivéve azzal, hogy ugye angyal szárnyakat tesz Jánosra, hiszen Isten küldöttje volt, és az angelos ugyanaz a szó a küldött és az angyal, és ezért ikonográfiailag ugyanolyan tekintetű János, mint Jézus. Ezzel akar arra utalni, hogy annyira hasonlóak voltak, hogy azt hiszi Antipász róla, hogy János föltámadt a halottaiból, és ott van újra közöttük. Tehát rendkívül hasonló karakter kellett legyen János és Jézus. Na most, amikor végül Antipász eljut arra a pontra, hogy odaviszik a Hasmoneus palotába Jeruzsálembe, ahol valószínűleg a felesége révén, Heródiás révén lehetett, és ugye Poncius Pilátus a prétóriumban, az egykori heródesi királyi palotában lakik, mint prefektus, ezt az alexandriai Filontól egyértelműen tudjuk, hogy az volt a prefektusoknak a főhadiszállása, az egykori heródesi citadella. Tehát amikor odaviszik hozzá Kajafás emberei Jézust, és ott van előtte, akkor ugye már régóta látni akarta, és kéri is, hogy valami csodát tegyen. Lukács evangéliuma nagyon egyértelműen fogalmaz, hogy Jézus nem áll vele szóba, nem is reagál rá. Ezek után dühében ugye kigúnyolja és átadja úgy Pilátus felé, hogy a jogászok ilyenkor figyelmeztetnek, hogy ezzel exkommunikálja a zsidóságból Jézust, és római felhatóság, római joghatóság alá helyezi, tehát kiközösítette a saját zsidó közösségéből, és átadja Poncius Pilátusnak, akivel innentől kezdve aztán újra jó barátságba került.
Ezek a szent helyek nem csak egy átlag keresztényt vonzanak, hanem Róma püspökeit is. Hatodik Pállal kezdve több pápa is járt a Szentföldön, pápai zarándokként jártak ott. Neked vannak ilyen élményeid?
Ferenc pápának a látogatásához kapcsolódóan igen. Egyik pártfogó barátunk, Gázi Bin Mohammed herceg megtisztelt azzal, hogy amikor a májusi 2014-es látogatása volt a Szentatyának Jordániában, mondta, hogy én is ott lehetek egy ilyen szűkkörű találkozón. De mondtam neki, hogy én egyedül nem mehetek, mert a feleségemmel és a két kis gyermekünkkel vagyunk. Tegye meg ő királyi fensége, hogy engedélyezi, hogy őket is magammal vigyem. Azt mondja, akkor ezek szerint egyedül nem akarsz menni? Mondom, semmilyen esetre sem. És így bele is ment abba, hogy ott legyünk mind a négyen, és akkor a kislányom még csak egy éves volt, a fiacskám pedig már 11 éves, és Ferenc pápa, amikor jött, akkor a fiacskám kinyitotta a kezeit, mint hogyha meg akarta volna ölelni, pedig távol volt tőle a pápa, vagy 10 méterre. De észrevette ott azt a kisgyereket, ráadásul az egyik kezében botocska volt, mert a nagyfiam most már bottal jár, és akkor odajött hozzám, megölelte, megcsókolta, megáldotta, és a feleségem, aki ott állt mögötte a karján a kisfugával, oda nyújtotta a kislányunkat is, őt is aztán megölelte, megpuszilta. Tehát volt egy ilyen személyes élményünk a Szentföldi látogatásakor. Szakmai szempontból azonban nekem sokkal fontosabb volt 16. Benedek pápa látogatása, ugyanis 2009. májusában arra kéri az uralkodót, II. Abdala király ő felségét, hogy Hasemita dinasztia Jordán fejét, hogy 5 szent helyet Jordániában alakítsanak át a nemzetközi keresztény zarándoklatok fogadására, ugyanis csak 2 van ezek közül készen, a keresztelés helye, ugye a Betánia a Jordánon túl, és a Nébóhegy, ahol Mózes megláthatta a Szentföldet, de ahol meg is halt. És ő azt kérte, hogy a Makéruszt, Gadarát, ugye ahol Jézus a megszállottat, a légiónyi megszállottat kiűzi az ördögüzése során, illetőleg Pellát. A kereszténység első olyan városát, amely Jeruzsálemen kívüli, ugye tudjuk, Eusebius részletesen leírja, hogy 66-ban az első zsidó háború előestéjén a jakabi kereszténység, a jeruzsálemi keresztény közösség egységesen elhagyja Jeruzsálemet, és Pellában, Transzjordániában, a Dekapolis egyik városában menedéket talál, és ugye nagyon sok biblikus szerint ez az a hely, ahol János az evangéliumát írja. Tehát egy rendkívül fontos városa a kereszténységnek. Úgyhogy így a másik látogatás 16. Benedek pápához kötődik. A II. János Pál pápa 2000-ben volt a Szentföldön a bimilléniai ünnepségeken, de mindhárom pápa, Ferenc pápa, 16. Benedek és II. János Pál pápa is 6. Pál nyomdokain jár. Olyannyira, hogy mindegyik először Jordániába ment. Utána megy át a nyugati partra, ugyanis 6. Pál a II. Vatikáni zsinat végén egy forradalmi bejelentést tett, azt mondta, a Szentföld az 5. evangélium. A 4 evangélium szent iratainak kontextusba helyezését jelenti. Nincs történelem földrajzi kontextus nélkül, történelmi műemlékek kontextusa nélkül. Amikor valaki eljut a Szentföldre, amikor a gondviselés ezt megadja neki, akkor Jézus világába kerül, abba a varázslatos világba, mi a kereszténység spirituális központja. Amikor a Szentföldön vagyunk, úgy olvashatjuk a szentiratokat, hogy életünk maradék részében már ennek a zarándoklatnak a fényében fogjuk átélni minden egyes alkalommal, amikor Jézus csodáiról, vagy Jézus tanításáról olvashatunk, és ami a legfontosabb, a történelmi valóságot. A kereszténység a történelemben ünnepli az Isten fiúnak az inkarnációját, hogy bő 2000 évvel ezelőtt közénk jön az Isten fiú, valóságos történelmi személyként. És számunkra a történelem innentől kezdve megváltozott, hiszen mi magunk az Isten gyermekeivé válunk, nyíltan hirdethetjük Krisztus után magunkról, ahogy a szerkesztő úr és úgy én is, mi Isten egyszerű gyermekei vagyunk, és azt is tudjuk, hogy örök életű teremtményei. Tehát eltöltjük ezt a néhány évtizedet a Földön, azzal az igyekezettel, hogy a talentumjainkat a legmagasabb napi kamat szerinti profittal megforgassuk, és utána a keresztény ember életének a súlypontja semmilyen körülmények között sem a Földön van, hanem a túlvilágon.
Kedves Győző, köszönöm a beszélgetést, különösképpen az 5. evangélium magyarázatát. Áldjon az Úr!
Nagyon szépen köszönöm, és a hallgatóknak is szeretnék boldog vasárnapot kívánni. Dicsértessék Jézus Krisztus!
Mindörök ilyen. Vörös Győző ókor kutatóval készített stúdió beszélgetésünket hallották. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, első advent vasárnapi adásunk véget ért. Köszönjük, hogy velünk tartottak, búcsúzik a szerkesztő, Vertesajai Lászlót hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudétur Jézus Krisztus!
Mária Rádió.
Korábban elhangzott műsorunkat ismételjük.
Mégis szeretni. Gyökösi Endre, református lelkész elmélkedése.